Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a vasárnapon, Isten hozott mindannyiótokat, és köszöntelek benneteket az apostol szavaival, kegyelem legyen velünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Foglaljátok el helyeteket, és köszönjük szépen, hogy viselitek a maszkot, és vigyázunk egymásra, és nézzétek el nekem, hogy én viszont nem fogom itt a szószéken. Isten tiszteletünk kezdetén a 255. éneknek az első három versét énekeljük. Mely igen jó az Úristen dicsérni. Hallgassátok meg, szeretteim, azt az igét, amit az Isten ezen a vasárnapon a szívemre helyezett, és amelyet szeretnék nektek felolvasni a Máté írása szerinti evangéliumnak a 27. fejezetéből, a 27. fejezetnek a 31. versétől a 44. verséig. A nagy hétnek a története, ez konkrétan Jézus megfeszítésének a története. Miután Jézus kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz koponya helynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem volt hajlandó meginni. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin, azután leültek ott és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, amely így szólt: ez Jézus, a zsidó királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, mensd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt: másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta: Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. Eddig az Isten igéje ma. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Hálaadással és dicsőítéssel állunk itt ma előtted, és ebben az ige szakaszban megdöbbenve ismerhetünk sokszor magunkra, hogy így vagy úgy, de mi is milyen sokszor káromlunk téged, vagy ez a világ, és mindazok, akik nem ismerik a nevedet, vagy nem jól ismerik a te nevedet, káromolnak téged, és olyan dolgokra hívnak, ami kísértés. Urunk, bocsáss meg emberi gyarlóságainkat. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor nem látjuk a dolgok értelmét és lényegét. Bocsáss meg azt, hogy saját magunk körül tudunk csak forogni sokszor, és bele tudunk szorulni ebbe a spirálba, ami lefelé visz. Bocsáss meg, amikor nem fölfelé tekintünk rád, vagy úgy járunk, mint némelyek itt a kereszt alatt, ahogyan az igében hallottuk, hogy fölnéznek ugyan a keresztre, de nem látják a lényeget, azt, hogy te mennyire szerettél és szeretsz bennünket, azt, hogy önmagadat nem kímélve oda áldoztad a fiút, értünk a mi megváltásunkért. Sokszor nem látjuk a lényegét annak, hogy a szenvedésednek és a mi szenvedéseinknek mi értelme és mi lényege van. Kérünk arra, mennyei édesatyánk, hogy taníts ma minket. Taníts szív szerint, hogy ne csak az eszünkkel tudjuk azt, hogy mi történt és hogy történt, hanem tudjuk megélni szív szerint azt, amit te adtál nekünk és adsz nekünk. Kérünk, hogy egyen-egyenként nyisd meg a mi szívünket ma, és ne engedd, hogy bármi elterelje a figyelmünket rólad ezen az Isten tiszteleten, és add meg nekünk azt, hogy jó tanítványaid legyünk, akik figyelünk, akik értünk, akik halljuk, amit mondani akarsz. Kérünk lelked által, légy itt közöttünk, áldj meg bennünket, és munkáld ki bennünk azt a jót, amit te elkészítettél. Jézus Krisztusért hallgass meg imádságainkat. Ámen. Az ige hirdetésére készülve az új énekeskönyvünknek a 179. énekét énekeljük, Tied a dicsőség.
És dicsérjük szent nevet, ó hatalmas, kezed nagy csodákat tesz, veled senki nem ér fel, veled senki nem ér fel, ó hatalmas, kezed nagy csodákat tesz, veled senki nem ér fel, veled senki. És dicsérjük szent nevet, tied a dicsőség és imádat. Felemeljük kezeinket, és dicsérjük szent nevet, ó hatalmas, ez a nagy csodákat tesz, veled senki nem ér fel, veled senki nem ér fel, ó hatalmas, kezed nagy csodákat tesz, veled senki nem ér fel, veled senki nem ér fel, ó hatalmas, hatalmas, ó hatalmas, ó hatalmas.
mai Isten tiszteletünknek az alapigéje a már felolvasott ige szakaszban van megírva, a Máté írása szerinti evangéliumnak a 27. fejezetében, a 27. fejezetnek a 32. versében. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Egy olyan ige szakasz jött ma elém, vagy szólított meg engem, miközben készültem erre a szolgálatra, ami igazából húsvétkor szokásos ige, vagy olyankor szoktuk olvasni. És először gondolkodtam is rajta, hogy hát most milyen egy ilyen évközi vasárnapon húsvéti ige szakaszt olvasni, de aztán úgy azt gondolom, hogy az Isten lelke meg is nyugtatott, hogy hát ezek az ige szakaszok nincsenek betonba vésve, és nincs az kimondva, hogy ezt a szakaszt csak húsvétkor, ezt a szakaszt pedig csak karácsonykor lehet olvasni. Szóval egyre inkább hiszem és meggyőződésem az, hogy ma is ugyanúgy szólhat hozzánk ezen az igén keresztül az Isten, mint akár húsvétkor vagy máskor. Olyan kis könnyed téma ez, mint a szenvedés. Tehát ez a mai témánk igazából, szenvedni. Arról szól ez az ige szakasz is, meg egyáltalán a szenvedés témája is, amikor, tehát ugye a szenvedésnek, bocsánat, így kezdem, hogy a szenvedésnek több fajtája van. Az egyik az, amikor a saját hibáink következményeit szenvedjük, a saját bűneinknek a következményeit szenvedjük, azokat kell elviselni, azokat kell hordozni, azokkal kell együtt élni, amelyek olyanok sokszor, mint egy pecsét az életünkön, vagy mint egy seb, inkább ezt mondanám, de amire Krisztus rányomta a maga megbocsátó pecsétjét, hogyha megbántuk ezeket a bűnöket. Szóval van ez a fajta szenvedés, amit ezek miatt kell hordozni. És van az a fajta szenvedés, amit klasszikusan általában Jóbnak a példájával szoktunk emlegetni, de amit most Cirénei Simon példáján keresztül hozott elém az Isten. Tagadom azt, és egyre inkább tagadom azt, hogy a szenvedő emberi életnek ne lenne értelme, vagy a szenvedésnek az emberi életben ne lenne értelme. Nagyon is van értelme, és nagyon is van miértje, és nagyon is van célja. Ugye annak is, amit a bűneink miatt szenvedünk el, és annak a fajta szenvedésnek is, ami olyan, mint Jóbé, meg olyan, mint Cirénei Simoné, hogy igazából megtalálja vele az élet. Nagyon keveset olvasunk erről az emberről, erről a bizonyos Simonról, aki cirénei származású volt. Márk evangelista leírja azt is erről az emberről, hogy ez a Simon Rufusnak és Alexandernak volt az apja, tehát ebből arra lehet következtetni, hogy az ős gyülekezet már ismerte a családot magát. Ismerte Cirénei Simont, és ismerte a két fiát is. Tehát az az ember, aki Krisztus keresztre feszítésének az idején még nem tartozott a tanítványi körhöz, Krisztus kereszthalála és feltámadása után a családját is a gyülekezetbe vitte. Valami történt tehát Simonnal akkor, amikor Krisztus keresztjét cipelve ott személyesen találkozott a megváltóval. Máté evangelista azt írja egyszerűen, hogy a Golgota felé tartó, kivégzésre menő tömeg találkozott egy cirénei emberrel. Lukács már azt is írja, hogy ez a cirénei ember a mezőről jött. Tehát nem tartozott a tömeghez. Nem kíváncsiskodott, és nem is kísérte mesterét a kivégzésre. Kívülálló volt, teljesen kívülálló. Éppen arra járt, ment hazafelé. Tehát jött a munkából, és ment haza a családjához, és egyszer csak a körülmények megtalálták őt. Nem kereste ezeket a körülményeket. Nem akart ő híres lenni, vagy mártír lenni. Nem akart ő semmit. Haza akart menni a családjához. De egyszer csak kényszerítették, és megragadták őt az élete egy szakaszában, az élete egy pontján, a hétköznapjának egy órájában, és csinálni kellett azt, amit rátettek, amit odaadtak neki. A görög szó még azt is jelenti, hogy igénybe venni. Tehát fizikálisan is, meg lelkileg is igénybe vette őt ez, amire őt kényszerítették, és amire megragadták. Megdolgozták, és megdolgoztatták őt kívül belül ennek a kereszthordozásnak a fájdalmai. Tehát neki magának is, vagy ő maga is arra kényszerült, hogy dolgozzon a körülményeivel, és a körülményeiben saját magával. Tehát szembe kellett néznie ebben a nehéz helyzetben azzal, hogy ő hogy van ebbe benne, hogy került ide, mi a feladata ebben, és mit kezd azzal, amit rátestáltak, amit ő nem akart. És nem azért történt ez, mert valami rosszat tett volna Simon. Élte az életét. Nem azért, mert bűnösebb lett volna másoknál, nem azért, mert büntetni akarta őt az Isten. Egyszerűen ezt hozta az élet. Persze tudjuk, hogy Istennél semmi sincs véletlenül, vagy cél nélkül, és a Simon életében is célja volt annak, hogy Isten engedte Simont összetalálkozni a körülménnyel, amelyben Krisztus szenvedett. És érdekes az is, hogy Simon nem tudott kilépni ebből a körülményből, mert hiszen a római katonák által kényszerítve volt. Ott kellett maradnia, csinálnia kellett, cipelnie kellett, neki is szenvednie kellett, Krisztussal együtt. Nem tudjuk, hogy mi történt ott. Nagyon szűkszavúak az evangéliumok. Nem tudjuk, hogy mi történt, miközben Simon cipelte ezt a keresztet. Az egyik evangéliumból az tűnik számomra ki, mintha Krisztussal együtt vitte volna a keresztet, tehát, hogy ahogy a filmben Mel Gibson ábrázolja, hogy egyik oldalon Krisztus, a másik oldalon pedig Simon. Viszont a másik evangéliumban az van leírva, hogy vitte Krisztus után a keresztet. Lehet, hogy volt ez a verzió is, meg volt az a verzió is, amikor együtt vitték, és amikor egyedül kellett vinnie, de ott volt Krisztus a közelben, látta a megváltót, és vele tudott együtt menni, akárhogy is kellett ezt a keresztet cipelni. Nem tudjuk, hogy mi történt ebben a szenvedésben, ahol együtt volt Krisztussal, akihez addig semmi köze nem volt, és akihez ott akkor hihetetlenül közel kellett kerülnie. Vagy jött ez a lehetőség, hogy közel kerülhetett. Nem tudjuk, hogy mit élt ott át. Nem tudjuk azt, hogy Krisztus szólt-e hozzá, hogy szavakkal megérintette őt, hogy beszélte neki, hogy a szenvedésben szólt-e bármit ő hozzá a megváltó, ezt nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy hogyan néztek egymásra, vagy nem tudjuk azt sem, hogy egymásba karoltak-e. Nem tudjuk ezeket a részleteket. Azt viszont tudjuk, hogy Simon vitte Krisztus keresztjét, és azután pedig azt tudjuk, hogy a fiai ott élnek az ősgyülekezetben. A feltámadott Krisztus egyházában. Ugye ez abban az időben azért erőteljesen azt jelentette, hogy ha valaki ott volt az ősgyülekezetben, akkor az szív szerint volt ott. Nem azért, mert oda kényszerítették, nem azért, mert presztízs kérdés volt, nem azért, mert ez jól mutatott az önéletrajzában, hanem azért volt ott, mert ő szív szerint az Istent kereste, és az Isten gyülekezetében akart lenni, testvérek között, akik hasonlóképpen gondolkodnak. Tehát az ő fiai, Simonnak a fiai, hitben élő emberek voltak, valószínűleg azért, mert az édesapjuktól ezt látták, és ezt tanulták. Tehát olyan embereket nevelt a fiaiból, akik Krisztus követő emberekké lettek. Valami történt tehát Simonnal, valami ott belül a szívében, ott a lelkében, ami megmozgatta őt, ami átformálta őt, és nem csak őt, hanem megváltoztatta valószínűleg az egész családjának az életét. És akkor itt van ugye a rendszerint felteendő kérdés, hogy ez hogyan vonatkozik ránk. Mi közünk nekünk ehhez? Mi közünk nekünk Simonhoz? Hát talán velünk is megtörténhet, hogy Isten enged bennünket olyan körülményeket megélni, olyan körülményekkel találkozni, amiben Krisztus szenved. Nem keressük, nem akarjuk, de kényszerítettek vagyunk, és megragadottak vagyunk, és csinálni kell a dolgunkat. Egyszerűen csak éljük az életünket a tőlünk telhető legjobb módon, jövünk valahonnan, és megyünk valahová az életünkben, telnek a hétköznapok, próbálunk szeretni, és szeretetet adni, próbáljuk jól élni ezt az életet, és megélni az életet, és egyszer csak a körülmények oda kényszerítenek valahova, és a körülményeink megragadnak bennünket, vagy azok az események, amelyeket mondjuk nem vártunk, nem akartunk, de amelyeket nem tudtunk elkerülni. Lehetnek olyan körülmények az életünkben, amelyek arra kényszerítenek, hogy csináljunk valami olyasmit, amit nem szeretnénk. Vagy éppen nem engednek csinálni valami olyasmit, amit pedig szeretnénk csinálni. Ilyen helyzetekben azt gondolom, hogy nagyon megfosztottnak érezhetjük magunkat, mert nem dönthetünk szabadon arról, hogy akarom én-e ezt a terhet viselni. És talán korlátozva is érezhetjük magunkat az ilyen helyzetekben, mert nem tudunk változtatni, nem tudunk kilépni ezekből, mert bármit megteszünk emberileg, nem változik a helyzet, hanem benne kell maradni, és élni kell tovább az életet, csinálni kell tovább a dolgokat. Ugyanis az életben vannak dolgok, amiket nem tudunk megváltoztatni. Vannak dolgok, amiket igenis hordozni kell. Nincs választás. Hordozni muszáj. Például nem tudjuk a szeretteinket visszahozni a halálból. Muszáj hordozni a gyásznak a fájdalmát, a szenvedését, azt, hogy elveszítettünk valaki fontosat. És ugye ez nem csak a halállal van így, hanem amikor megszakad egy kapcsolat, valaki fontos kilép az életünkből, és nem tudunk más tenni, nem tudjuk visszahozni őt. Lehet, hogy bocsánatot kértünk, de mégsem működhet tovább az a kapcsolat. És el kell őt veszíteni. Ilyenkor olyan, mintha meghalna a lelkünknek egy darabja. És nem tudunk ellene semmit tenni. Hordozni kell. Vagy egy ponton túl nem tudunk tenni azért, hogy gyermekünk legyen. Tehát van egy pont, ameddig jó azért, hogyha megtesszük, ami tőlünk telik. Emberileg azért jó, hogyha belefektetjük az energiáinkat. De van egy pont. Nagyon sokszor látjuk, vannak olyan családok, ahol szeretik egymást, szeretnének gyermeket, és mégsem lehet valami oknál fogva. Hordozni kell ennek a fájdalmát. És persze megteszünk mindent azért, hogy másképp legyen, de van, hogy nem tud másképp lenni. És ennek a fájdalmát, ennek a terhét, ezt hordozni kell egy életen át. Egy ponton túl nem tudunk mit tenni a magány miatt, a magány elviselésért, vagy elkerülésért. Egy ponton túl nem tudjuk gyógyítani a betegeinket. Egy ponton túl nem tudjuk cipelni a gyermekeink helyett a terheket. Nem tudjuk harcolni az ő harcaikat, engedni kell, és sokszor ez fájdalommal jár. Amikor látjuk az ő szenvedéseiket, vagy látjuk azt, hogy ez nem jó az az út, de nem tudom visszatartani, mert meg kell járni a maga útját, meg kell harcolni a maga harcait, és nem tudok egy ponton túl segíteni. Egy ponton túl vannak helyzetek, amikor kényszerítve vagyunk, amikor megragadottak vagyunk a szenvedésre. Nem azért, mert rosszat tettünk. Nem azért, mert bűnösebbek vagyunk, mint mások. Nem azért, mert büntetni akar bennünket az Isten. Egyszerűen ezt hozza az élet. Persze tudjuk, hogy Istennél semmi sincs véletlenül, vagy cél nélkül. És a mi életünkben is célja van annak, hogy Isten enged összetalálkozni bennünket a körülménnyel, amelyben Krisztus szenved. Mert ezt azért sose felejtsük el, hogy minden mi szenvedésünk Krisztus szenvedése is. Velünk szenved az Isten. Velünk jön az Isten ezen az úton. És ahogy Simon nem tudott kilépni ebből a körülményből, mert hiszen a római katonák által kényszerítve volt, úgy lehet, hogy mi sem tudunk kilépni abból a körülményből, amiben éppen szenvedünk. Ott kell maradni, csinálni kell, hordozni kell, szenvedni kell, Krisztussal együtt. Mit teszünk mi ezzel a körülménnyel? Hogy állunk mi a szenvedéshez, amit nem akartunk magunkra venni? Hogy állunk mi a szenvedéssel, ami jött, ami tőlünk független, rajtunk kívülálló, de mégis itt van a mi életünkben, és nekünk kell ezt elhordozni? És van-e vajon különbség szenvedés és szenvedés között? És mit jelent vajon A prédikáció címében szereplő kérdés, hogy ki által vagyunk kényszerítve. Mert ez sem mindegy. Ugye nagyon fontos az, és meg kell azt állapítani, hogy a cirénei Simon féle kereszthordozás az nem bűnből, vagy nem saját emberi butaságából, vagy az ő mulasztásából fakadt. Ő úgy került bele a helyzetbe, hogy abba belekényszerült. És bár lehet, hogy először méltatlankodott, nem értette, hogy miért pont ő, de úgy tűnik, hogy később mégis elkezdett valami másra, vagy valaki másra figyelni, nem a körülményekre. A szenvedésben, a belekényszerített helyzetben megtalálta a Krisztussal való közösséget, mégpedig nem holmi kis felületes közösséget, hanem egy nagyon mély kapcsolatot talált meg Krisztussal. Egy olyan kapcsolatot, amiben az ő addig kívülálló, az addig semmit sem tapasztaló Krisztus nélküli élete, az teljesen megváltozott. Az teljesen odafordult az Istenhez. Az teljesen belekapaszkodott az Isten lehetőségeibe. Rátalált a szenvedésben is arra a belső erőre, arra a békességre, amit egyedül Krisztus képes adni az embernek. Simonnak is, és nekünk is. És ott volt rögtön bennem a kérdés, de hogy csinálta ezt? Tehát mit csinált Simon? Mit csinálhatok én ugyanúgy, ahogy ő, hogy a szenvedéseimben megtaláljam ezt a békességet, vagy ezt a Krisztus közelséget? Az a sejtésem, hogy Simon igyekezett olyan közel lenni Krisztushoz, amennyire csak tudott. Igyekezett vele együtt dolgozni, vele mozdulni, vele fordulni, vele cipelni a keresztet. Együtt, együttemre. Úgy tudom ezt elképzelni, amikor úgy többen viszünk együtt valami nehéz tárgyat. És kell, hogy egyszerre mozduljunk, mert egyébként billeg az egész. Muszáj egyszerre lépni, hogy meglegyen az üteme, meglegyen a közös teherviselése ennek a dolognak. Valahogy így tudom ezt elképzelni, hogy Simon annyira figyelt Krisztusra, hogy együtt lépjünk, együtt mozduljunk, együtt húzzuk, vonjuk, valahogy csináljuk együtt ezt a keresztcipelést, mert egyedül egyikünknek se ment már úgy, mint ahogy kellett volna. Simon figyelte Krisztust, erőt merített belőle, szemlélte őt, hogy csinálja, honnan veszi az erőt, hiszen ő össze van verve, meg van alázva, folyik a vére, gyenge már, szenvedett, régóta, én csak most léptem bele ebbe a helyzetbe, most jöttem a mezőről, igaz, hogy fáradt vagyok, de nem alázott meg senki, nem vert össze senki. Ő hogy tudja ezt csinálni? Felismerte benne az Istent, mert látta, hogy amit tesz, az ember feletti. Ugyanakkor mégiscsak fizikailag azt is látta, hogy egy ember lépked mellette, tehát valahogy emberként is meg lehet ezt élni. Hogyan és honnan veszi Krisztus az erőt? Hiszem, hogy Simon imádkozott ott együtt Krisztussal a kereszthordozásban, hiszen a helyzet lehetetlen volt és elviselhetetlen volt. Aztán az a hitem, hogy már nem is a keresztre figyelt Simon igazából, hanem Krisztusra figyelt. Egyedül Krisztusra figyelt, és amikor egyedül Krisztusra figyelt, akkor tudta vinni a keresztet. Keresztényként, amikor nem vagyunk benne a szenvedésben, akkor azt gondolom, hogy az eszünk szerint, meg az eddigi Isten tapasztalatunk, vagy Isten ismeretünk szerint, azért legtöbben azt mondjuk, hogy persze, hát ez egyértelmű, tehát mit kell erről így beszélni? Tehát, hogy igen, megtanultuk, odaállunk Krisztus mellé, őt figyeljük, tőle veszük az erőt, ő a mi Istenünk, ő hordoz bennünket, ez úgy észbe megvan. Akkor szokott a nehezebb lenni, amikor benne vagyunk a fájdalomban. Amikor benne vagyunk a nem értem helyzetekben. Amikor bele vagyunk kényszerítve, bele vagyunk rángatva valamibe, ahol mi nem akarunk ott lenni. És ez a Krisztusra figyelés akkor nem megy olyan könnyen, nekem az a tapasztalatom, hogy akkor nagyon is tudatosítani kell magamban a megtanultakat. A már korábbi Isten tapasztalataimat fel kell idézni, hogy is volt akkor, hogy is volt, amikor legutóbb szenvedtem, mire figyeltem, mibe kapaszkodtam, mi segített ki, Mi lett belőle? Mit láttam meg? És vissza kell ezekhez nyúlni. Tehát ilyenkor, amikor nem vagyunk a szenvedésbe, kell tanulnunk, hogy majd, ha szenvedésben leszünk, hova tudunk menekülni. Milyen segítséget tudunk kérni. Ugye ezt szoktuk mondani, hogy preventív jelleggel kell ilyenkor tanulni az Istentől. Aztán keresztényként beleszoktunk abba a hibába is esni, hogy úgy akarunk szenvedni, mint aki egyébként nem szenved. Tehát szenvedünk, de azt mondjuk, hogy nem, én ezt persze én csinálom, és Krisztus az én erősségem, és hangoztatjuk, hogy ő velem van, és úgy csinálunk, mint aki mindent bír, és ezt így ki is mondjuk, mert hogy nem akarunk gyengék lenni, nem akarjuk gyengének láttatni magunkat, és elismerni azt, hogy mindaz, ami történik, az fáj. Erős vagyok, keresztény vagyok, nem szabad kimondani a fájdalmamat, mert Krisztusban vagyok, és Krisztus segít, ugye? Agyban megvan ez. És ugyanígy a nem keresztény ember is beleesik ebbe a hibába, hogy ő meg Isten nélkül akarja. Erős vagyok, meg tudom oldani, túl tudom élni, mindent el tudok szenvedni, és mindent meg tudok oldani. És valóban egy pontig tényleg így van, hogy bírjuk saját erőből. Egy pontig mindenki tudja vinni a saját életét, de van az a pont, ahol egyedül nem megy. De meglátásom szerint mégis az az egészséges út, ha a szenvedésben felismerem és meg is nevezem, ki is mondom, hogy hogy vagyok én abba benne. Ki merem mondani a magam helyzetét és a magam érzéseit, hogy ez most így fáj, és nehéz, és nem szeretem, és várom, hogy vége legyen, és olyan jó lenne, hogyha ez nem történne. És kimondom azt, hogy nem értem, hogy miért történik mindez velem. Kimondom, hogy nem bírom tovább. Mert szabad nekünk megélni az emberségünket. Szabad nekünk megélni és átélni a törékenységünket. Az, hogy mennyire kicsi, porszemnyi, gyenge és törékeny az emberi életünk. Szabad nekünk megengedni magunknak, hogy fájjon ez a szenvedés. De nem szabad, hogy a szenvedés eluralkodjék rajtunk és felemészen bennünket. Nem szabad, hogy lehúzzon bennünket. Mert ebből tovább kell lépni. Ebben nem szabad beleragadni. Nem szabad, hogy a szenvedésben a fájdalom, a hiány, az értetlenség, a hitetlenség, azok lehúzzanak bennünket, és kényszerítsenek valamire. Kényszerítsenek bármire. Kényszerítsenek például öngyilkosságra, vagy kényszerítsenek gyilkosságra, kényszerítsenek önmagunk és mások megvetésére, vagy kényszerítsenek sajnálatra, önmagunk vagy mások lesajnálására. Nem szabad, hogy kényszerítsenek a szeretetlenségre, a féltékenységre, a védekezésre vagy a támadásra. Nem szabad, mert ha ez történik, akkor bennünket a sátán kényszerít, és lefelé húz, és nyom a halál felé. Önmagam gyengeségének és törékenységének a felismerését követnie kellene egy másik felismerésnek, a reménynek, hogy igen, látom a magam törékenységét, a magam kicsinységét, de látom Krisztust. Látom őt, és nézem őt, aki itt van mellettem, és aki sokkal hatalmasabb, sokkal erősebb, mint én. Krisztusra nézve megláthatom azt, hogy a saját életemben, az életnek abban a részében, ahová a hozzám legközelebb álló szerettem sem tud belépni, az életemnek abban a részében, ahol egyedül kell lennem, és egyedül kell megküzdenem a magam harcait, abban a részben sem vagyok egyedül. Hiszen Krisztus a szívem legbelsőbb zugában is ott van, velem van. Ő az, aki soha nem hagy el. Tudjátok, az Isten alakú űr, amit csak ő tud betölteni. És ilyenkor pedig az Isten kényszerít. Tehát amikor felismerem ezt, akkor az Isten kényszerít engem az életre. És nem mindegy, hogy az életre vagyok kényszerítve, vagy a halálra vagyok kényszerítve. Mert amikor az Isten kényszerít ilyen módon, akkor az életre hív. Akkor a még mélyebb Isten közelségre hív. Akkor a még mélyebb Isten tapasztalásra hív. Akkor a még mélyebb lelki gazdagságra hív. Közelebb akar vonni magához. Azt akarja, hogy jobban ismerjem őt, hogy másként ismerjem őt, hogy mélyebben ismerjem őt, és jobban kapaszkodjak, erősebben fogjam a kezét, hogy a hitem még inkább stabil lábakon álljon. És ezek mellett azt gondolom, hogy még egy dolog egészen biztosan történt ott Simonnal, a názáreti Krisztus mellett. Hitem szerint Simon egy idő után döntött arról, hogyha már ez a körülmény van, és ez adatot neki, cipelni a keresztet, akkor ő tudatosan beleáll ebbe. Hogy jól van, Uram, ha most ezt kell csinálni, akkor ezt csinálom. Akkor nem rugódozom, akkor nem panaszkodom, akkor nem hibáztatok másokat, nem mutogatok másokra, nem irigykedem másokra, hanem békességgel odaállok melléd, és hordozom veled a keresztet. Tudatosan csinálni akarja, amit kell. Látja a saját gyengeségét, a saját elesettségét, a saját erőtlenségét, de tudatosan dönt, és azt mondja, odaállok Krisztus mellé, és elszenvedem azt, amit emberként el kell szenvednem. Az Isten mellett, aki pedig elszenvedi azt, amit neki kell elszenvednie. Teszi mindezt Krisztusért, de teszi önmagáért is. Mennyi mindent tanulhatott Simon abból a helyzetből, nem csak az Istenről, de saját magáról is. Olyan sokat tanult, hogy megváltozott az egész élete. Gyökerestől felfordult az élete. És mi vajon mennyi mindent tanulhatunk egy-egy ilyen helyzetből, ha tudatosan bele tudunk állni a szenvedésbe, amibe belekényszerültünk. Ha már nem rugódozok, hanem azt mondom, hogy jól van, Uram, ha te ezt hoztad, akkor odaállok melléd. Mert hogy ugye megvan arra is a szabadságunk, mint ahogy Simonnak megvolt, hogy másként tegyen. Szidhatta volna Krisztust. Mondhatta volna, hogy hát miért hoztad magad ilyen helyzetbe? És ezzel együtt engem is ilyen helyzetbe. Nem lehetett volna, hogy te másképp csinálod? Nem lehetett volna kikerülni ezt a helyzetet? És akkor nekem sem kéne szenvedni? Hibáztathatta volna az Istent. Mutogathatott volna ő rá. Mondhatta volna az, hogy nem segít, és nem viszi a keresztet, és bár ezzel magára vonta volna a római katonáknak az ostor csapásait, de dacból a Krisztusnak ellenállhatott volna. És mondhatta volna azt, hogy azért se, bármit elviselek, de akkor se állok melléd. Milyen sokan választják az életben ezt az utat. Akkor se, dacból se. Aztán elszenvedik a további ostorcsapásokat, a további értelmetlen szenvedéseket, amiről ugye bár az előbb azt mondtam, hogy nincsen értelmetlen szenvedés, de hogy úgy szenvednek, hogy nem tanulnak belőle, úgy szenvednek, hogy nem kerülnek közelebb senkihez, sőt, egyre távolabb kerülnek mindentől és mindenkihez, vagy mindenkitől, és elindulnak a sátán csapdájában lefelé, amikor a halál felé menetelnek. Szoktuk mondani, hogy a szenvedések a hitünknek és az emberségünknek a próbái is. És ez nagyon igaz, mert hogy ilyen helyzetekben szokott az kiderülni, hogy mennyire vagyok én tényleg Istenhez közel, mennyire hiszek én. Tényleg elhiszem az Isten hatalmát, mindenhatóságát, jelen valóságát. Hiszem-e azt, hogy az Isten szeret engem? El tudom-e egy ilyen helyzetben is hinni? Vagy pedig megbicsaklok, és azt mondom, hogy hát az az Isten, aki ezt teszi velem, az nem szeret engem. Tehát meg tud-e maradni a hitem abban a stabilitásban, hogy az Isten szeret engem. És ilyenkor szokott az is kiderülni, hogy ember tudok-e maradni mindig, minden körülményben, ahogy Arany János leírta. Én nagyon szoktam szeretni azokat a műsorokat, ahol a celebeket nézhetjük ilyen kandikamerán keresztül. Ott kiderül feketén-fehéren, hogy valós-e az a máz, vagy az a kép, amit egyébként normál körülmények között mutatnak nekünk. hogy egy ilyen váratlan helyzet, ami kizökkenti őket a komfortzónából, az milyen arcukat hozza elő? Azt, amit nekünk mutatnak, vagy a valós arcukat, ami egyébként ott van, és ami igyekeznek amúgy elfedni a rajongóik elől? Valós-e az az ember, aki a rendezett körülmények idején eladja magát, vagy amikor váratlan szituáció adódik, akkor kiderül, hogy milyen is az ő szíve, az ő gondolkodása és a valódi belső indítatása. Így van ez velünk is a próbák idején. Akkor mutatkozik meg igazán, hogy kik vagyunk mi. Mert kirángat, kikényszerít bennünket a helyzet a komfortzónánkból. Pál apostol azt írja a korintusi gyülekezethez írt második levelében, hogy Krisztus szeretete szorongat. A Krisztus szeretete kényszerít. A Krisztus szeretete ragad meg és indít bennünket cselekvésre. És milyen jó lenne, hogyha érthetetlennek tűnő szenvedéseinknek a közepette Krisztusnak a szeretete szorongatna bennünket, és kényszeríteni bennünket arra, hogy kimondva a saját gyengeségünket, a saját esendőségünket, és megvalva az Isten hatalmas erejébe vetett hitünket, Simonhoz hasonlóan tudatosan tudnánk odaállni a szenvedésbe, amire Krisztus a körülményeinken keresztül hív bennünket. Hát adja meg nekünk a mindenható Atya, aki mindenkor szeret bennünket, hogy lássuk meg a szenvedéseink közepette is Krisztust, aki ott jön mellettünk, és aki meg akar bennünket erősíteni. Így hozzuk ő elé azt, akik mi vagyunk, és amik mi vagyunk. Énekeljük a 19. számú énekünket, ami így kezdődik. Amim van, hozom eléd.
Oh,
szomjas szívem te rád vár. Arra vágyom, ölej át.
Imádkozzunk. Arra vágyunk, Urunk, hogy ölelj át bennünket, és köszönjük, hogy Te nem állsz ellen ennek a vágyunknak. Hálásak vagyunk azért, mert bármikor jöhetünk hozzád, bárhogy jöhetünk hozzád, mert Te soha nem utasítasz el bennünket. Még akkor sem, amikor minden erőnkkel azon vagyunk, hogy lesöpörjük magunkról az élet hozta szorító körülményeket, az olyan szenvedéseket, amiben nem akarunk részt venni. Te ilyenkor sem utasítasz el bennünket, és nem utasítasz rendre bennünket, amikor lázadunk, amikor sírva kifakadunk előtted, hanem csöndben ott vagy. Igazából arra vágyunk ilyenkor, Urunk, hogy ölelj át bennünket. És köszönjük azt is, hogy vannak olyan időszakok az életünkben, amikor nem kell szenvedni. És köszönjük azt, amikor megélhetjük az örömöt, és Te velünk örülsz. És köszönjük azt, amikor békesség lehet, amikor tiszta lehet a nap, és nem borítják felhők az eget, az életünk egén, hanem olyan kereknek és tökéletesnek tűnik minden. Köszönjük, hogy veled az. És hisszük, Urunk, hogy a szenvedésekben közel akarsz inkább bennünket vonni, és az örömökben is velünk akarsz lenni. Olyan jó, hogy megvan ez a ciklikusság, olyan jó, hogy meg tudjuk tapasztalni mindkettőt, és mindkettőben téged. Kérünk, Urunk, hogy a Te biztos tudatoddal is, a Te szeretetedben való bizonyossággal légy ott azzal a két házaspárral, akik most indulnak útjukra, de azokkal a házaspárokkal is, akik már régebb óta vannak egymás mellett. És Urunk, légy mindazokkal, akik nem házasságban élnek, vagy azért, mert elveszítették azt, akit szerettek, vagy azért, mert még nem találták meg. Urunk, tudjuk, hogy Te akkor is társunk vagy, amikor emberileg egyedül vagyunk, és akkor is társunk vagy, amikor már van emberi társ mellettünk. És kérünk, Istenünk, hogy ne csak egyenként légy a társunk, hanem gyülekezeti közösségként is hadd jöhessünk veled, és lehessünk hálásak azért, mert a pásztorunk vagy, és mert utat mutatsz nekünk, és mert tőled tájékozódhatunk. És így kérünk, hogy segíts abban bennünket, hogy tudjuk úgy végezni a szolgálatainkat, úgy élni az életünket, hogy a te néped növekedhessék lélekben és számban is. Add, hogy a nemzetünk egyre inkább forduljon oda te hozzád, és tudjunk hitvalló keresztényként élni a magyarságunkkal. Urunk Istenünk, és légy azokkal, akik betegséget hordoznak, vagy árvák, és légy mindazokkal, akik hívnak téged segítségül, de könyörgünk óvd azokat is, akik még dacolnak ellened és veled szemben. Köszönjük, hogy a gyermekeid lehetünk, a tieid lehetünk, és köszönjük azt, hogy neked terved van mindennel, ami történik az életünkben. Köszönjük azt, hogy gyermekekként imádkozhatunk úgy, ahogyan Jézus Krisztus tanította nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Isten tiszteletünk végén az áldásra készülve énekeljük a 94. énekünket. A 94. énekünk így kezdődik: Jézus, te égi szép.
Jézus, te égi szép, tündöklő fényű nép, legszentebb itt a land, e föld színén. Benned van irgalom, te rólad zengdalom, erőd magasztalom, ragyogj felém. Az élet száz veszély, én lelkem mégse félj, míg ő tart karjaim. Mestered, elhagynak emberek, mit árt, ha ő veled, töröld le könnyedet, Jézus szeret. Akaratod nekem, mutasd meg szüntelen, ne rejtsd el, Mesterem, tetszésedet. Alázattal tele, hadd merüljek vele, íz idegenben jár, itt gyermeket. Tisztíts meg teljesen, szenteld meg, hadd legyen, fényedből fény sugár az életem. Míg a homályon át a lelkem otthonát, világosságodat elérhetem.
Vegyük az Istennek áldását. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kitnyeljen el. Álljatok neki ellen a hitben szilárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Ámen. Kedves testvérek, küldetésetek van, menjetek a világba áldással és békességgel. Ámen.